Atyánk, alázat találunk színed és orcád előtt ezen az estén, és arra kérünk téged, hogy te áld meg alkalmunkat, hadd szóljon a te igéid erővel és hatalommal, és hadd nyíljanak meg szíveink a te igéd előtt. Arra kérünk, hogy az ördög munkáját rombold le, és segíts te rád figyelnünk, segíts megértenünk azt az üzenetet, amit nekünk szánsz, és hoz változást szíveinkbe. Amen.
Amen.
Gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat a Mózes első könyve 45. részéhez. Mózes első könyve 45. része alapján az első 20 verset fogjuk felolvasni, amit Isten áldjon meg mindannyiunk lelke épülésére. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott: küldjetek ki előlem mindenkit! Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek: én vagyok József, éle még az én apám. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta a testvéreinek: jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb jöttek. Ekkor így szólt: én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba, de most ne bánkódjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává, és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki: ezt üzeni a fiad József: Isten egész Egyiptom urává tett engem, jöjj el hozzám, ne tétovázz. Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhínség. Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmit. Saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benyáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat. Ekkor testvérének Benyáminnak a nyakába borult, és sírt. Benyámin is sírt a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Aztán elbeszélgettek vele a testvérei. A fáraó házában meghallották a hírt, hogy megjöttek József testvérei. Tetszett ez a faraónak és szolgáinak. Ezt mondta a faraó Józsefnek: mondd meg testvéreidnek, ezt cselekedjétek. Rakjátok meg állataitokat, eredjetek, menjetek el Kánoán földjére, azután vegyétek magatokhoz apátokat, hozzátok házatok népét, és jöjjetek hozzám, én pedig nektek adom Egyiptom földjének a legjavát, és a legzsírosabb földön élhettek. Parancsold meg nekik, ezt cselekedjétek, vigyetek magatokkal szekereket Egyiptomból gyermekeitek és feleségeitek számára, hozzátok magatokkal apátokat, és jöjjetek ide. Ne sajnáljátok a holmitokat, mert Egyiptom egész földjének a legjava lesz a tietek.
Bizonyságtevésem alapjaként egy néhány igét szeretnék felolvasni Márk evangéliumából, a 10. részből, 32-es versen kezdem. Ekkor újra maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de 3 nap múlva feltámad. Ekkor hozzálépett Jakab és János, az Zebedeus két fia, és így szólt hozzá: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük: mit szeretnétek, mit tegyek nektek? Ők pedig ezt mondták neki: add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön majd dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. És egy másik ígét, ami kapcsolódik ehhez, ugyanez a történet a Lukács evangéliumában, csak egy verset szeretnék olvasni, a 34-et. Lukács evangélium a 18. rész. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből, ez a beszéd rejtve maradt előttük, és nem értették meg a mondottakat. Ezzel az igével foglalkoztunk ezen a héten, és aki a reggeli áhítatot olvasta, az bizonyára olvasta ezeket az igéket. És nagyon megragadott engem már a héten, és úgy foglalkoztatott ez a gondolat, hogy az Úr Jézus beszélt az ő haláláról, és ugye látjuk az egész történet keretet, félrehívta a 12-t. Addig a tanítvány csapattal mentek az úton, haladtak Jeruzsálem felé, és félrehívta a 12-t, hogy külön legyenek, külön beszélgessenek. És abban a meghitt beszélgetésben az Úr Jézus teljesen kitárulkozott. És beszélt arról, ami történni fog. Beszélt arról, hogy mi vár rá, hogy kigúnyolják, hogy leköpik, hogy neki meg kell halnia, de ő fel is fog támadni. Ekkor volt az, amikor már harmadjára beszélt erről. És ebben a meghitt beszélgetésben, amikor arra várunk, ahogy olvasunk tovább az ígét, hogy a tanítványok részéről is jön egy ilyen reagálás, egy reakció, mindarra, amit az Úr Jézus mond, akkor így hirtelen váratlanul János és Jakab előáll ezzel a kéréssel, hogy Uram, hát a pozíciónkat szeretnénk bebiztosítani a mennyországba. És arra gondoltam, hogy milyen könnyen mi emberek is megkísértethetünk, és a legszentebb pillanatokban, amikor az Úr a legközelebb jön hozzánk, akkor is meg tud támadni a sátán, és akkor is oda tud férkőzni a gondolatainkba, oda tud férkőzni a szíveinkbe, hogy megakadályozza azt, hogy az Úr Jézus el tudja végezni a munkáját az életünkbe, a szívünkbe. Nagyon szomorú az, amikor az Úr Jézus bennünket tanítni akar valamire, fel akar készíteni bennünket valamire, ami várni fog ránk, és nekünk teljesen máshol jár az eszünk. Ő meg akar tanítni arra, hogy alázatos legyek, de visszavágok annak a testvérnek, aki esetleg megint engem. Ezek az emberek az elsőbségre vágytak. Nem akartak ők rossz dolgot alapjába véve, de nem a megfelelő időbe jöttek, és nem a megfelelően kérték ezt a dolgot. Néha megtörténik velünk emberekkel is az, hogy úgy lelki beszélgetések alkalmával úgy kiöntjük szívünket, és elmondjuk azt, ami úgy bennünk van, az, ami foglalkoztat esetleg harcainkat a testvérünknek, és megtörténik ritkán, de van úgy, hogy megtörtént velem is, hogy elmondtam, és valahogy úgy éreztem, hogy nem jött válasz. Teljesen más választ vártam, nem azt, amire számítottam. Az Úr Jézus is teljesen kitárulkozott itt, megnyílt, elmondta azt, hogy mi fog következni. Ő a szolgálat útját választotta, ő végig arról beszélt itt ezekben a néhány sorokban, ha a sorok mögé nézünk, hogy ő alázatos, hogy ő azért jött, hogy szolgáljon, azért jött, hogy meghaljon. És akkor ennek jön az ellentétje, hogy én első akarok lenni. És aztán megmagyarázza, ha tovább olvassuk az igét, hogy mit is jelent a szolgálat, és aki első akar lenni, az szolgáljon. Hogyha egy párhuzamot szeretnénk hozni a felolvasott igével, amit Barna testvérem felolvasott, ugye az Úr Jézus azért jött, hogy szolgáljon, és ő véghez vitte ezt a csodálatos munkát. A legcsodálatosabb munkát tette meg az emberiségért. Meghalt értünk bűnösökért. József is megtehette volna azt, hogy bosszút álljon testvérein. És ahelyett, hogy a bosszút válassza, amikor találkoztak, elkezdett szolgálni feléjük. Adott. Egyszer is, kétszer is, háromszor is. És aztán odaadta ugye Gósen földjét. Foglalkoztattak ezek az igék a héten, amiket felolvastam, és gondolkoztam azon, hogy hányszor kell az Úr szóljon hozzám, és elmagyarázzon dolgokat. A tanítványoknak már háromszor elmondta ezt, de még most se értették meg, mert Lukácsba azt olvasok, hogy nem is fogták fel, hogy miről beszél. Később aztán megértették. Nagyon sokszor mi emberek is úgy vagyunk vele, szól az Úr egyszer, kétszer, háromszor, de valahogy nem reagálunk rá, mert máshol jár az eszem, vagy máshol jár az eszünk. Nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda arra, amit az Úr Jézus mond. Megtapasztaltam azt, amikor odafigyeltem arra, amit ő mond, akkor ő fel tudott készíteni a következő lépésre. Mert az életben jönnek völgyek is, és az Úr fel akar készíteni ezekre a völgyekre is. És az Úr készít bennünket. Csak a kérdés az, hogy mi oda tudunk-e figyelni erre a figyelmeztetésre, vagy megértjük-e azt, amit ő mond. Nagyon fontos, hogy rá legyünk hangolódva naponként az igeolvasás, a közösség által, az ima által. Szeretném erre buzdítani és bátorítani a testvéreket is, hogy engedjünk az Úr Jézus szavának. És hogyha mondani akar valamit, akkor hangolódjunk rá arra, amit ő akar mondani. Tegyük félre azokat a gondolatokat, vagy azokat a vágyokat, amik úgy bennünk vannak, és amiket úgy előtérbe szeretnénk helyezni. Mert hogyha ezeket félre tudjuk tenni, akkor megértjük, hogy mit akar az Úr Jézus nekünk üzenni. Amen. Most újból kérjük az énekkar szolgálatát, majd azt követően a csemete csoport fog szolgálni.
Kicsi bárány, fehér szőrű édes, mondok róla egy kis mesét, figyeljetek, jó lesz. Anyukával erdőn mezőn nemrég együtt jártak, és most olyan jót pihennek virágos fák alatt. Hallgatni madarak dalát, tücsök, hegedülést, ez aztán a boldog élet, kellemes pihenést.
Na vége legyen most már a szép mulatságnak, gondolja a kicsi buksi, anya alszik fáradt, aludjon csak békén csendben, elfutok ébessze, hív engem a világos rét, nyuszi, bókus, lepke. A nyuskám most ezt mondaná, nem szabad fiacskám, még valami baj érhette, ugye mi anyácskám.
Milyen már is itt a beszél, két szörnyű oroszlán, bukkan elő nagy hirtelenbe. Végem van, végem már, kiállta, hogy bírja torka, fut a pici lába, már új fáradt, úgyis elég gondolja magába.
Bár maradtam volna mindig a jó anyácskám mellett, jaj, de haszon. Talán vagyok, anyu, siess, menj meg, már csak egy nyitott szájat hallott, aztán nem is lát már semmit, csak egy nyitott szájat, az oroszlán nagy fogai, ham, ham, rögtön bekap.
Szegény fáradt kicsi bárány, nyisd ki csak a szemedet. Nincs itt már a vad oroszlán, a bácsi szeret. Szeretlek ám, te kis bohó, nézd rám, nem ismersz meg. Hát én vagyok a jó pásztor, anyukához viszlek. Viszi is már a jó pásztor, oly sietve lépd el, pihen majd a kicsi bárány anyuka ölébe.
Az Úr Jézus a jó pásztor, te meg a kis bárány, bajba jutszám te is sokszor, ha megcsal a sátán. Ha nem jönne a jó pásztor, te is rosszul járnál, elnyelne a gonosz ördög, mint a vad oroszlán. Ezért édes kicsi gyermek, figyelj erre szóra, add szíved az Úr Jézusnak, lépj a keskeny útra.
Következőkben a fúvós zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, majd azt követően Andrea fog szolgálni.
Thank you. nagyon rég nem álltam már itt a gyülekezet előtt, és az az igazság, hogy amikor megkértek, hogy szolgáljak, úgy volt egy kép a fejemben, hogy körülbelül mit szeretnék elmondani, de időközben hát kicsit átrendeződött. Talán a legjobb lenne, hogyha ott kezdeném, hogy az Úr a tavalyi évben sok mindent megengedett az én életemben. Voltak nagyon szép pillanatok, voltak nagyon jó megtapasztalások, és voltak nehézségek, próbák, csalódások, és volt olyan csalódás, amit nem hagytam, hogy az Úr munkálkodjon rajta keresztül bennem, hanem megpróbáltam így elnyomni, elfedni, valahová eltenni úgy az életemben, nem foglalkoztam vele, és ez a fájdalom, ez az összetörés bennem elkezdett egyre távolabb sodorni Istentől, és egyre sötétebb képet festeni. És annyira sötéten láttam a dolgokat, olyan gondolataim voltak, hogy én nem vagyok egy értékes ember, én nem vagyok jó semmire, azért történnek így velem a dolgok, mert nem vagyok elég tehetséges, nem vagyok elég szép, nem vagyok elég ügyes, nem vagyok jó semmire. Minél többet foglalkoztam ezzel a gondolattal, annál messzebb kerültem Istentől. És persze az ördög sem aludt. Mutatott nekem olyan alternatívákat, amikkel olyan nagyon jól be lehetett helyettesíteni az Istennel való kapcsolatomat. Elkezdtem egyre többet foglalkozni ilyen motivációs videóknak a nézésével, elkezdtem olvasni ilyen motivációs könyveket, könnyen hozzájutottam, mivel hogy a munkahelyemen ezt ugye propagálják, és ugye elkezdtem rájönni, hogy van egy másik világ. Elkezdett egyre jobban tetszeni nekem az a világ, amiben ugye azt mondták és azt sugálták nagyon, hogy te meg tudod csinálni, te nagyon ügyes vagy, te nagyon tehetséges vagy, saját erőből nagyon sok mindent el tudsz érni, lehetsz sikeres saját erődből, nem kell neked Isten, úgyis cserben hagyott, úgyis olyan embereket adott melléd, akiknek nem kell lesz. És egyre mélyebben, egyre jobban belemerültem ebbe a szemléletben, új barátaim lettek, új közösség, úgy megpróbáltam beilleszkedni úgymond a sikeres emberek közé, és nem vettem észre azt, hogy milyen messzire kerültem én Istentől. Úgy volt egy világ, egy szép, színes, csillogó világ, ami nagyon vonzó volt, ami nagyon tetszett, ahol nagyon jól éreztem magam. Egy pillanatra úgy éreztem, hogy számítok, és úgy el voltam, és nem vettem észre, hogy mennyire messzire sodródtam. Aztán elkezdtem kimaradozni a gyülekezetből is. Sokan ezt észrevették, és próbáltak kérdezgetni, hogy hova lettem, de mindig megvolt a megfelelő válasz, mindig megvolt a megfelelő indoklás, hogy miért hiányoztam. Elkezdtem kimaradozni a szolgálatból, a gyerekek között, és úgy nem tűnt nekem ez nehézségnek. Hát mindenkinek ugye megvan a magánélete, azt is irányítani kell, ugye, rengeteget betegeskedtem, kifogás mindig találtam, hogy hol vagyok, de úgy senkinek nem mondtam el azt, hogy milyen kérdések, milyen harcok vannak bennem, és ugye még jobban, még mélyebben eltemettem magamba ezt a dolgot. Aztán decemberben eljutottam Budapestre egy ilyen motivációs sóra. Hát azt hiszem, hogy az volt az a pillanat, amikor a legmélyebben belekerültem. Érdekes volt, amit ott láttam, hogy az emberek mennyire jól el vannak Isten nélkül. Mennyire élvezik azt, hogy Isten nem része az életüknek. Hogy mennyire nem is keresik Istent. Hogy milyen nagy reklámot csinálnak annak, hogy nem kell Isten. Ott volt közel 10 000 ember, és hát egy pillanatra se hangzott el Isten neve. Ott voltunk egy egész nap, és senki nem mondta azt, hogy igen, te lehetsz sikeres, de csak úgy, hogyha keresed Istent, és hagyod, hogy Isten irányítson, nem? Ott egy nap arról szólt, hogy mennyire ügyesek tudunk mi lenni saját erőből, mennyire ügyesek tudunk mi lenni, mennyire meg tudjuk magunkat valósítani, és volt egy pillanat, amikor úgy elkezdtem gondolkozni, hogy én eddig nem ezt tanultam. Én eddig nem erről hallottam, én eddig teljesen más tanítást kaptam, én eddig teljesen más közegben voltam, mit keresek itt. De ahogy feltevődött bennem ez a kérdés, úgy ment el, úgy söpörtem ki, úgy éreztem, hogy én jó helyen vagyok ott. Hazajöttünk, karácsonykor itt voltam a gyülekezetben, nem érintett meg annyira sem az ige, sem a szolgálatok. Úgy éreztem, hogy valami hiányzik, és volt bennem egy olyan kettősség, de nem akartam magamnak megmagyarázni, hogy mitől alakult ez ki. Még jobban bezárkóztam, és elkezdtem kimaradozni még jobban a gyülekezetből. Úgy gondoltam, hogy jó helyen vagyok ott, ahol vagyok, jól vagyok úgy, ahogy vagyok. Nagyon jó ez az élet, és nagyon élvezem az életet, és most végre megtaláltam a helyemet. Még többet foglalkoztam ezekkel az önmegvalósítási könyvekkel, még többet foglalkoztam, még több videót néztem, egyre jobban érdekelt. Egyre jobban elfordultam az emberektől, mert ugye nem csak Istent zártam ki az életemből, és nem csak úgy kezdtem el gondolkodni, hogy nekem nem kell Isten, hanem úgy kezdtem el gondolkodni, hogy nekem nem kellenek az emberek sem. Tehát miért akarjak én bárkivel bármilyen kapcsolatot kialakítani, mikor egyedül is meg tudok lenni, egyedül is el tudom érni a céljaimat, én meg tudom csinálni egyedül is, én tudok sikeres lenni egyedül is, nem kell Isten, és nem kellenek testvérek, nem kellenek támaszok, nagyon jól boldogulok úgy, ahogy én vagyok. És ahogy egyre többet olvastam, egyre jobban rájöttem arra, hogy valami nincsen ezekkel a könyvekkel rendben. Olyan szépen idézték a Bibliát, vagyis bizonyos részeket a Bibliából, minthogyha tényleg a legtermészetesebb dolog az lenne, és ahogy elkezdtem gondolkodni, amikor én vasárnapi iskolába jártam, Isten minket nem tanított arra, hogy önzők legyünk, akkor miért támasztjuk alá az önzőséget a Bibliával? Elkezdődött bennem egy olyan kérdés, meg ilyen kérdés özön, hogy akkor, ha sikeres akarok lenni a saját erőmből, akkor miért akarom alátámasztani az Isten igéjével? És egyre jobban kezdett összekavarodni minden a fejembe. Nagyon szomorú voltam, tele voltam kérdésekkel, és az a káosz, ami volt már bennem, az még nagyobb lett. Nem találtam a helyemet, és most már nagyon komoly kérdésekkel találtam szemben magam, hogy akkor most valóban úgy van, hogy értéktelen vagyok, vagy mit tudok én csinálni egyedül? Hát nem tudok csinálni semmit egyedül, csak Istennel. És annyira összezavarodtam, annyira nem találtam megoldást, és már nem találtam, hogy kihez mehetnék. Aztán pár héttel ezelőtt, hogy január elején kaptam egy telefonhívást egy péntek este. Kovács Jutka hívott fel telefonon, hogy már nagyon rég nem látott gyülekezetben, mi van velem. És mondtam, hogy hát nincsen semmi különös. Próbáltam kifogásokat keresni, és azt mondta, hogy jó lenne, hogyha beszélgetnénk. Meglepődtem, hát nem voltam felkészülve ilyen beszélgetésre. Aztán szombat reggel felhívott Szűcs Tünde, hogy nagyon rég nem látott gyülekezetben, mi van velem, hogy már feltevődött benne a kérdés, hogy hova tűntem, és ugyanakkor szombat délután felhívott a férje, Sándor testvér, hogy nagyon rég nem látott gyülekezetben. Olyan fura volt, hogy egyszerre három ember, péntek, szombat, és hát hogy nem láttak gyülekezetben, hát ott voltam egész karácsonyban, az nem tűnt fel, hogy már lassan január közepe volt, és karácsony és január közepe között azért eltelt pár hét, és valóban nem jártam, nem voltam gyülekezetben, de úgy meg tudtam magyarázni, hogy hol voltam, de szöget ütött a fejembe, hogy én hiányzom valahonnan. Én azt hittem, hogy jó helyen vagyok ott, ahol vagyok, de nem voltam jó helyen. Az én helyem itt lett volna, mert itt tényleg jó helyen voltam. És elkezdett bennem egyre több kérdés megfogalmazódni, hogy létezik, hogy valahol hiányzom. Valakiknek hiányzom, valakik hiányolnak, az azt jelenti, hogy valahol volt egy helyem, ahol értékeltek, ahol az emberek szerettek, ahol odafigyeltek rám is, és hogyha felteszik a kérdést, hogy hol vagyok, akkor azt jelenti, hogy ott jó helyen voltam. Minél többet gondolkoztam ezen, annál jobban kezdett valami hiányozni. Aztán eltelt egy hét, eljöttem vasárnap délelőtt, és következő héten, csütörtökön eljött hozzám Jutka. Először nehéz volt beszélni. Nem tudtam, hogy mit mondhatnék, mert nem tudtam, hogy miről kéne beszélnünk. De aztán, ahogy elkezdtünk beszélgetni, csak úgy ömlöttek belőlem a kérdések, ömlöttek belőlem azok a dolgok, amikkel akkor tele volt a szívem, a fejem, és elkezdtünk beszélgetni arról, ami történt velem. És akkor először éreztem azt, hogy nem jó helyen voltam. Akkor éreztem először azt igazából, hogy én elkezdtem rossz felé sodródni, hogy én elkezdtem rossz irányba kerülni, hogy én elkezdtem valami olyasmivel foglalkozni, ami most nagyon divatos, és egyre több fiatal lesz, egyre több fiatalnak lesz egyre vonzóbb ez a valósítsd meg önmagadat, érd el az álmaidat, de azt nagyon kevesen veszik észre, hogy ez a fajta felfogás, ez nagyon nem Isten párti. Tehát valósítsd meg önmagadat Isten nélkül. Légy te önmagad, légy te nagyon sikeres Isten nélkül, és légy te nagyon sikeres emberek nélkül. Holott, ha kinyitjuk a Bibliát, Isten a legelső lapjától kezdve az embernek teremtett társat. Tehát nem lehetünk sikeresek segítség nélkül, nem lehetünk sikeresek Isten nélkül. Mikor rájöttem arra, hogy milyen nagy butaságot csináltam azzal, hogy én megpróbáltam Isten nélkül élni, rádöbbentem arra is, hogy milyen nagy butaságot csináltam, hogy én megpróbáltam gyülekezet nélkül is élni. Nekem itt volt egy otthonom, itt az emberek szeretnek, legalábbis még remélem, és itt jó helyen voltam. Minden probléma, minden nehézség ellenére, minden hibám ellenére itt elfogadtak. És egy mondat nagyon megragadott, amit Jutka mondott nekem, már a második beszélgetés alkalmából, hogy én nem nézem az emberek hibáját, mert az emberek se nézik az emberek, a testvérek se nézik az én hibáimat. Fogadjam el az embereket, szeressem az embereket, mert az emberek, akik itt vagyunk egy gyülekezetben, szeretnek engem. Azért akartam ezt megosztani a testvérekkel, és legfőképpen a fiatalokkal, mert nagyon kell vigyázni. Az ördög olyan jól tudja álcázni a dolgokat, olyan jól tudja, hogy mikor, mire van az embernek szüksége, hogy észre se veszük, hogy mikor fonja körénk azt a bizonyos kötelet, és éppen mivel kezd el behálózni. Lehet, hogy egy ilyen csalódás után az ember keres magának valamit, ami enyhítse a fájdalmat, és az ördög is segít találni ilyen alternatívákat, de ne keressünk máshol megoldást, csak Istennél. És olyan nincs, hogy sikeres élet Isten nélkül. Én ezt tapasztaltam, nem létezik. Pillanatnyilag megoldás, de hosszú távon csak Istennel lehet sikeres. És remélem, hogy senkinek nem kell megtapasztalni, milyen az, amikor az ember arra döbben rá, hogy egy olyan távol sodródik az Istentől, akihez olyan közel volt, mint amilyen távol sodródtam én. Köszönöm, hogy a testvérek még mindig imádkoznak értem. Éreztem az imáknak az erejét az az idő alatt is, amikor nem voltam éppen a legpéldamutatóbb tag, de nagyon jó újra hazatalálni. Amen.
Örülünk annak, hogy hazataláltál, és azoknak is, akik hazataláltak, és úgy gondolom, hogy én úgy tapasztaltam meg, hogy bátran és bizalommal fordulhatok a testvérekhez, hogyha problémám van, és tegyük ezt, hogyha problémáink vannak. Újból a zenekar szolgálatát kérjük, és majd azt követően Szűcs Rebeka fog szolgálni.
Többször is tettem arról bizonyságot, hogy úgy érzem, látva a testvérek hívő életét, hogy talán az enyém nem megy annyira gördüllékenyen. És A tegnap reggeli áhítatom során Isten meg is adta a választ arra, hogy miért. Timóteushoz írt első levélből volt egy igevers, miszerint teljes elfogadásra méltó beszéd ez, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. És az ige magyarázatban pedig volt egy gondolat, ami megragadott. Azt írta, hogy amint valaki, akit élve eltemetnek, nem tudja magát többé kiásni, épp oly kevéssé tudja magát bűneiben halott ember megeleveníteni. És bár durván hangzik, de rá kellett jönnöm arra, hogy sokszor én próbáltam magamat megeleveníteni Isten nélkül. Sokszor én próbáltam megváltozni a bűneimből. Sokszor én próbáltam elhagyni a bűneimet, vagy átformálódni, azért, mert a sátán azt a gondolatot ültette el a fejemben, miszerint Isten csak akkor fogad el engem, hogyha megváltozom, hogyha jobbá leszek, vagy hogyha betöltöm egyes hiányosságaimat. És ez az erőfeszítés oda vezetett, hogy sokszor elcsüggettem. És hogy sokszor úgy éreztem, hogy csak bukdácsolok a hívő életben, hogy nekem nem megy. És a tegnapi nap folyamán rájöttem arra, hogy és írta is az áhítat, hogy egyedül Jézus vére a váltságdíja lelkünknek. És nem tudom, hogy vannak itt a testvérek. Talán ők nem küzdenek ezzel a problémával, amivel én. De kívánom a testvéreknek, hogy ne saját erőnkre hagyatkozzunk. Mert ahogy Andi is mondta, Isten erejére van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjunk változni, ahhoz, hogy át tudjunk formálódni. Kívánom a testvéreknek azt, hogy engedjük át magunkat Isten átformáló kegyelmének, megbocsátó kegyelmének, és ne a saját erőnkre hagyatkozzunk. Amen.
Kérjük újból a zenekar szolgálatát, majd azt követően Nagy Barbara és Nagy Timea fog szolgálni.
Nem viselkedik bántóan, nem keresi a magát. hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr.
Soha el nem múlik, de legyen már profétálás, el fog öröntetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet a három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.
Thank you.
Köszöntünk szeretettel mindenkit az Úr házában ma délután is. Kívánom, hogy az Úr áldja meg a további perceket, még amit itt töltünk az Úr házában. Az énekkar szolgálatát kérem, és utána az ígéből fogok szólni. Hogy néhány mondat erejéig meg kellene állnom ott, ami 40 évvel ezelőtt történt Romániában. A második világháború óta ez volt a legnagyobb, mondjuk úgy, katasztrófa, ami sújtotta az országot. Tegnap volt 40 éve annak, hogy Bukarestet egy földrengés sújtotta, aztán Zimnicsa város majdnem eltűnt a térképről. 14 éves voltam akkor, amikor ez megtörtént. Megdöbbentett az egész országot. Több mint 1000-en meghaltak, életüket vesztették, köztük hittestvéreink is. Sok könyv hullott azokban a napokban. Egy év múlva megjelent egy magyar nyelvű riportkönyv is, Vajnoszki Kázmér, Bukarestben élő magyar újságíró írta, és meglepődtem, hogy olvastam, hogy a kommunista időben megjelent benne egy olyan mondat, hogy sokan letérdeltek az utcán és imádkoztak. Megteltek az imaházak, sokan keresték a Jóistent. És Nikifor testvér, aki ugye egy paraszt proféta volt, ott szolgált Bukarestben, és amikor látta, hogy ennyire tele vannak az imaházak, olyan egyszerű parasztos őszintességgel úgy imádkozott, Doamne scutură mai tare pământul, dacă nu mai așa se pocăiesc oamenii. Hát nem kívánjuk, hogy az Úr még egyszer a földet rázza, de a szíveket bárázná fel. megy minden úgy, mintha mi se történne, és figyelmeztetnek ugye a szakemberek, hogy nagyon sok épület ilyen szempontból is veszélyben van. Ez a bevezető kép, amit kivetítettem, nem teszem fel a találós kérdést, hogy vajon mit ábrázolhat ez a rajz, vagy ez a fénykép. Inkább ez egy fénykép, és akik közel vannak, már látják, úgyhogy őket nem kérdezem. De úgy néz ki, ugye, mint a jégvirág, ami az ablakon jelenik meg télen. Hát ez egy mikroszkópikus felvétele a könycseppnek. Akkor Bukarestben is sok könyv hullott, és a mai történetünkben is azt látjuk, hogy elindultak a könnyek csorogni. Előbb megkezdte József, és aztán sírtak a testvérei is. Azt olvastam, hogy a szemünk, ugye a könyvre szüksége van ahhoz, hogy tisztítsa is a felületét, egy ilyen vékony filmmel, nedves filmmel vonja be, hogy ne sértődjön fel a szemünk világa. És egy nap alatt körülbelül 1-3 milliliter könnyet használ fel természetes úton. De mikor aztán sírunk, akkor úgy is szoktuk mondani, hogy a könnypatakok elindulnak. És a szervezetünk elkezdi termelni a könnyet. Szükségünk van a könnyre, de néha a sírásra még nagyobb szükségünk van, mint a könnyeinkre. Úgyhogy a ma délutáni szolgálatomnak azt a címet adtam, hogy gyógyító könnyek, vagy gyógyító könnycseppek. Mert vannak bosszú könnyek is, bosszú könnycseppek, és vannak gyógyító könnyek. És szeretnék arról beszélni, hogy hogyan hoz gyógyulást lelkünknek, közösségünknek, mások lelkének, hogyan hoz gyógyulást az igazi könnyezés, amit Isten fakaszt, bűnbánat által fakaszt fel az emberi lélekben. Kapcsolatok rendezésére sokféle javaslat van. A szemináriumok is vannak, bárki megnézheti a net, tele van ilyen jellegű információkkal, még szakkörök is vannak, conflict management és így tovább, mindenféle nevekkel ellátják, és minden lehetőségünk megvan arra, hogy békében éljünk és rendezzük a kapcsolatainkat. De sajnos, hogy ezek a szekuláris megoldások nem hoznak eredményt. Mert ahogy hallottuk, ha Isten nélkül indulunk el, csak Isten nélkül köthetünk ki, és Isten nélkül csak a kárhozatba fogunk kikötni. Először szeretnék néhányat bemutatni a tévhitekből. Milyen tévhitek terjednek a kapcsolatrendezésről. És ezek közszájon forognak, meg kultúránknak is a részei. Például az egyik ilyen tévhit, amelyik azt mondja, hogy majd az idő megoldja. Alszunk rá egyet, még többet, és lassan az idő megoldja, az idő begyógyítja. Látjuk ezt ebben a történetben is, hogy a testvérek már-már úgy érezték, hogy elegendő időt telt el ahhoz, hogy a feledés tengerébe kerüljön az a mi kis brotherünk, a mi kis testvérünk. Ha él és még Isten áldja meg ott, ahol van, az idő megoldja. Jákob megvigasztalódott, megyünk tovább. A másik tévhit, a távolság megoldja. Menjünk eléggé távol egymástól, és akkor már nem ütközünk össze, nem dörgölőzünk össze, a távolság megoldja. Ábrahámnak és Lótnak a pásztorai összeütköztek, és azt mondták, már nem bír el minket ez a föld. A föld nem bírta őket? Inkább egymást nem bírták. És azt mondta, még jobbra, én megyek balra. Sok példa van a Bibliában is, de hány, meg hány ilyen példa van a hétköznap életből. Ha nem jövünk ki, külön költözünk, megoldjuk így a távolsággal. És van egy olyan mondás, hogy minél távolabb vagy, annál jobban szeretnek. És van egy olyan, hogy a családban a legtávolabb elköltözött gyermek a legkedvesebb, mert az ritkán látjuk. De ez nem érvényes a megoldás a kapcsolatainkban. A másik ilyen téves elképzelés az, hogy az erőszak megoldja. A hatalmam van, és aztán megoldjuk. Mert aki erősebb, annak nagyobb a szava, az másokat le tud győzni az ő beszédével, befolyásával, és megoldjuk. Hát így működik ma a világban, ugye a konfliktus zónákat fegyverrel próbálják eloltani, erőszakkal, és mondják, nem baj, kerülsz te majd a kezem közé, és majd eljön az én időm, de most a te időd van. Bárcsak ott lenne ez téma, de sokszor megpróbálják hívő környezetben is ezt a módszer. Ezek tévhitek. Nem akarom ezeket sorolni, hanem inkább térjünk mi rá az igei megoldásra. Nagyon tetszik a történet. Gyerekkoromnak egyik kedvenc története, és nagyon dobant a szívem, mikor láttam, hogy éppen ez az ige jutott nekem. Nem mintha a többi nem lenne olyan szép, de valahogy itt megoldódik a nagy feszültség, a csúcspontjához ér a történet, ugye? Testvérek találkoznak egymással, illetve megismerteti József önmagát az ő testvéreivel. Hát mindig feszegetett ez a kérdés, mióta megkezdtünk József életével foglalkozni, hogy de József miért húzta eddig, mondjam úgy, a madzagot? A legelső találkozásnál azt írja a Biblia, hogy József felismerte az ő testvéreit. Őt ugyan nem ismerték fel, de ő első pillanatra, beszédjük alapján is felismert, hogy na, itt vannak az én testvéreim. És mégsem állod a közéjük, vagy eléjük, és azt mondja, na, itt vagyok, én vagyok József, gyertek csak ide, testvéreim. Hanem úgy néz ki, mint egy kicsit húzná, hogy valamit vár, valamit szeretne elérni a testvéreiben. És valóban nem volt még megérve a helyzet. Mert ahhoz, hogy igazi legyen, gyógyulás legyen, a testvéri kapcsolat igazán helyre álljon, a Biblia máshol is tanítja ezt, hogy megalázkodás és őszinte bűnbánat nélkül ez nem lehetséges. Mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy felületesen rendezzük a kapcsolatainkat. A felületes megoldás gyorsabbnak tűnik. Olyan, mint mikor elmegyünk az orvoshoz, és elpanaszoljuk gyomorbántalmunkat, meg mindenféle más problémánkat, és a doktor úr hamar megtalálja a megoldást, ad egy fájdalomcsillapítót. És megyünk haza, és azt mondjuk, milyen ügyes ez az orvos? Már nem is fáj annyira. Már nem is fáj. Igen ám, de nem gyógyított meg, csak beadott egy fájdalomcsillapítót. Néha úgy érezzük, hogy a fájdalomcsillapító a megoldás. De a fájdalom csak jele annak, hogy valami beteg. Ha nem éreznénk a fájdalmat, ugye ezért vannak ezek a tipikus betegségek, amelyek nem érzik a fájdalmat, az végzetes lehet, mert mire már kiderül, túl késő. Isten a fájdalom érzetét adta a szervezetünkbe azért, hogy figyelmeztesse, hogy valami nincs rendben. Valami nem jól megy, meg kellene gyógyítani. A bűnbánat fájdalmát semmi sem pótolhatja a kapcsolatok rendezésében. Ottól nincs igazi megalázkodás, az előbb-utóbb elő fog bújni. Ért könnyű magyarázkodni. Mondhatták volna a testvérek is, hogy hát az ő álmodozása váltotta ki az egészet. Ha ő nem áll elő azokkal az ő álmaival, akkor mi nem vetemettünk volna ilyen tetre. Ő kezdte. Miért kezdte el? Tudhatta volna, hogy mi vagyunk a nagyobb fiúk, és indulatot váltott ki, egymást buzdították. Lehet magyarázkodni. De József várt addig, míg a testvérek eljutottak a bűnbánathoz. Bűnbánatban is vannak fokozatok. Van úgy, hogy elindulunk a bűnbánatban, vagy a megtérésben, eljutunk egy bizonyos mélységig, és azt mondjuk, na, megoldódott a problémám, nem kell tovább menni. Ide hoznám azt a példát, amikor az Úr Jézus Péterrel beszélgetett a feltámadás után. Úgy néz ki, hogy az Úr nagyon megalázza Pétert. És úgy néz ki itt is, hogy József nagyon megalázza az ő testvéreit. De nem arról volt szó. Az Úr tudta, hogy Péterre akar építeni a missziót. És ahhoz, hogy ilyen emberré váljon, neki szüksége van egy mélyre szántó megtérésre. És háromszor is megkérdezte, Péter, szeretsz engem, míg nem teljesen meg nem szomorodott, vagyis egy olyan mély bűnbánatot váltott ki a szívében, amit soha nem felejtett el. Testvérek, hamar el tudunk felejteni bűnbánatokat is, meg megtéréseket is. És a József testvéreinek szüksége volt arra, hogy még mélyebbre szálljanak magukba. Már kezdtek beszélgetni ők egymás között, de József nem siette el. És én gondolom, hogy Isten nem engedte, hogy beavatkozzon. Hagyjad, hogy érjen meg a megtérés. Nem szabad úgy segítenünk, hogy elhamarkodjuk, és ha valakiben elindult a bűnbánatnak a folyamata, ne akarjunk úgy segíteni, hogy kisegítni, jaj, gyere, és megvan oldva, hamar oldjuk meg a dolgot. Hagyjad, hogy ereszkedjen mélyen be, mert az Isten ekéje szánt, és akkor nekünk nem szabad felemelni az ekének a szarvát. Nem kegyetlenség ez, hanem később kiderül, hogy ez egy mélységes szeretet, mert József alig bírta magában. Beszaladt a másik szobába, és sért. És nem kegyetlenség volt ez a részéről. És oda jutottak, hogy a végén a fiúk már néven tudták nevezni az ő bűnöket. Kezdték sorolni. És az apró részletek is kezdtek kiderülni. Hogy kezdtünk számolni már a múlt vasárnapokban is, ugye, hogy hány év telhetett el eddig a találkozásig. Az utolsó találkozás és a mostani között. Ahogy én számoltam, körülbelül legalább egy 22 év eltelt. Hát nem kevés idő, 20 év, vagy 22 év, vagy 25 év. És hogy apró részletekig visszamenően említették fel, sorolták fel, és bánták a bűneiket. A fogda is egy kicsit tört rajtuk. Meg az oda-vissza utazások. A Jóisten felhasználta ezeket az apró részleteket. Testvérek, a szívünk törik össze a legnehezebben. De Isten nem tönkretenni akar, hanem a szívünket azért töri meg, hogy begyógyíthassa. Hogy a makacságot, a keménységet onnan kitörje. És a József testvéreinek szüksége volt ehhez. Na most, kapcsolatrendezéshez az összetöretés kell. Néha szeretnénk egymást töredezni össze, és törjük is egymást. Míg nem oda nem jutunk, hogy mi magunk törjünk össze. Ez az alapja, én úgy fogalmaztam meg, ez az alapja a kapcsolatrendezésnek. És hány kapcsolatunkban szükség lenne egy ilyen mélyebb rendezésnek? Egy Isten szerintinek. Gyógyító könnyek. Aztán azt veszük észre, hogy József kezd egy kicsit, hogy hallottuk is, szeretettel beavatkozni ebbe a folyamatba. Ad ráadást, visszaadja a pénzt nekik. Lehet, ismerik a testvérek ezt a mondást, ugye, hogy a szer etett, a gyűl ölett. Ha úgy válasszuk el ezt a szót, nagyon szép kifejezés a magyar nyelv, és úgy látszott, hogy amit József elkezd gyakorolni a testvéreivel szemben, nagyobb hatást ért el, mint a keménykezűség. Mert volt ő kemény is velük szemben, de aztán parancsolt a szolgáknak, hogy rakjátok meg jól a zsákokat, és a pénzt is tegyétek vissza. És a szeretet elkezdett működni. A szeretet megmutatásával eleven szenet gyűjtött a testvéreinek a fejére. Ugye ismerjük, az Úr Jézus mondta ezt, hogy míg ezt gyakorolod, míg az ellenségeddel, vagy azzal, aki szembe megy veled, gyakorol csak a szeretetet, mert eleven szenet gyűjtesz az ő fejére ezzel. Gyógyító terápia ez. Szeretetet mutasd meg azzal szemben, akivel konfliktusod van. Aztán van itt egy másik részlete a dolognak, hogy itt volt egy, mondjuk így, hogy kollektív bűnösség. Na most hány testvér volt bűnös ebben a dologban? A 10, ugye? Oszlott a felelősség közöttük? Nem mondhatta Rubán, hogy jaj, én meg akartam menteni, bár most megpróbál mentegetőzni, de a kollektív bűnösség alól Rubán sem húzhatta ki magát. És Júda sem, mikor felajánlja magát, hogy én itt maradok inkább, zárjatok engem be. Kollektív bűnösség. Mert ha nem is tette rá a kezét Józsefre, de hagyta, hogy a többiek megkötözzék és bedobják a kútba, meg hogy eladják. A passzív bűnrészesség nem mentesít a felelősség alól. És sokszor ez a passzív hozzáállás úgy mérgesíti, megrontja a kapcsolatainkat. Büszkén álltak oda a zsidó vezetők az Úr Jézus elé, hogy az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Micsoda vakmerő kijelentés, ugye? Azt is mondja a próféta, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiaknak vásott meg bele a foguk. És van úgy, hogy generációkon is átível a bűnrészesség, és kell viselje a következményét annak, hány rendezetlen kapcsolat átmegy a gyermekekre, meg az unokákra. És hasonlót látunk itt ebben az esetben. Azon gondolkoztam, hogy kicsit játszottam a gondolattal, hogy vajon miért nem ismertette meg magát József az első találkozáson? És nagyon feszegette a kérdést, az öccsének a kérdését. És azt mondta, hogy ti hazamehettek, de hozzátok ide az öccséteket, akiről beszéltek, hogy van még egy otthon. És ebből fogom látni, hogy ti igazat mondtok. És úgy éreztem a lelkemben, hogy bár Benjamin nem volt ott, amikor a bűnt elkövették a bátyok, a nagy testvérek, de József szíve mélyéből akarta, hogy az öccse ott legyen a kibékülésnél, a rendezésnél. Egyrészt azért hadd lássa, hogy a bűnnek következménye van. Bár te nem voltál benne, de mi mind a 12-en testvérek vagyunk. A másik pedig hadd lássa meg, hogy milyen szerető és megbocsátó testvére van, és első kézből értesüljön. Testvérek, nem baj az, hogyha a bűneinkbe nem sodorjuk bele gyermekeinket, meg testvéreinket, meg másokat, de a bűnrendezésbe vonjuk be. Nem szégyen édesapának, meg édesanyának a gyermeke előtt is megalázkodni. Vagy nagypapának is, ha kell megalázkodni. Az csak jót tesz a gyermekeinknek. Az csak jót tesz a kis testvérnek, még ha nem is volt ott. Gyógyul a lélek, gyógyul a család. Csak Jákob nem volt ott. De Jákob később kapta meg ezt a gyógyulást, amikor lejött Egyiptomba, ugye? Kollektív bűnösség. De mégis, amikor a bűnt rendezni kell, akkor egyéni kell legyen a bűnbánat. Nincs kollektív bűnbocsánat. Bár Izrael népe vezetői kijelentették, hogy az ő vétke, vagy az ő vére mi rajtunk, és a mi gyermekeinken, magukra vonták, az egész népre vonták a felelősséget, de mégis A bűnbocsánatot Isten személyesen osztogatta. És mindegyik testvérnek egyenként kellett oda jönni Józsefhez. Nem lehet elbújni a mások bűnbánata mögé. Bár ezt tapasztaljuk, és én is emlékszem, mikor ugye volt egy ilyen megtérési hullám a gyülekezetünkben, meg később is voltak ilyen hullámok, hogy olyan könnyen oda csatlakozunk, vagy oda bujunk az ébredés, vagy a megtérés árnyékába, és úgy járunk, mint Lót, aki elindult Ábrahámmal. De az igazi bűnbánat és a megtérés az egyéni kell legyen. Mind a 10 testvér. De talán a könnyekből a legtöbbet a kis Benyámin kapott. De a megbocsátás könnyeit kaptak. Emlékszem, amikor II. Világháború után Nürnbergben volt egy konferencia, és Corrie ten Boom is részt vett ezen a keresztény konferencián. És éppen Nürnberg volt az a város, ahol volt az a híres ugye, törvényszék, amit felállítottak a II. Világháború után, amikor a náci Németország kivégző osztagát, az SS-t elítélték, és volt egy ilyen per, ami Nürnbergben zajlott. És ezen a konferencián Corrie ten Boom, ez a holland misszionárus, aki családjával együtt ugye zsidókat menekített és bújtatott, és emiatt ők is a koncentrációs táborba kerültek. Csak ő élte túl az egész családból ezt. És amikor a konferencián ott volt és beszélt, és egyszer csak elindult középen egy férfi előre. Mikor ő a megbocsátásról beszélt, odaért előre, és felismerte benne az egyik SS katonát, aki őr volt ott abban a Ravensbrücki táborban. És azt mondja el, hogy földbe gyökerezett a lábam, és minden indulat bennem elindult. És ott volt a kérdés, hogy megbocsátok neki, vagy nem? Minden jogom meg lett volna arra, hogy ne bocsássak meg. Bár akkor kollektívan elítélték ugye azt az egész rendszert, de annak az embernek egyénileg kellett, és mindegyiknek. És aki egyénileg nem jött az Úrhoz bocsánatért, nem szabadultak fel. Menekültek Argentinába, Brazíliába, Latin-Amerikába, nagyon sokan ezek közül, az emberek közül. De a bűnbánat és a bűnbocsánat az igazából egyéni volt. Nagyon sok tanulság van ebben az igében. Úgy szeretném, hogy egy kicsit rendszereződjön bennünk, és a Jóisten tisztázon le dolgokat a kapcsolat helyes rendezésével kapcsolatosan. A közömbösség az, ami megöli a testvér kapcsolatot. Mondhatták volna, hogy hát ha 20 évig kibírtuk, ezután is ki fogjuk bírni. Itt kell úgy fontoskodni. Az élet megy tovább. Vagy József mondhatta volna azt, hogy nekem bejött, az álomba 12 kévét láttam, most meg egyik egész Egyiptom lehajol előttem. Nem, értelmezhette volna így is az álmat. A hatalmat megkaptam, amit Isten nekem ígért az álomban. Nekem bejött, fájtlat rá a múltra. Testvérek, lehet most úgy ülünk itt, hogy én nem vagyok része nagy konfliktusoknak, most nem is tudom, miért kell én végig hallgassam ezt a prédikációt. De testvérek, a testvéri közösséget a közömbösség megöli. Amikor egymás mellett ülünk, vagy egymással szembe, egymásnak szolgálunk, de nincs lelki kapcsolat közöttünk. Közömbösünk vagyunk egymással szemben. Megemészti, felemészti a testvéri kapcsolatokat. És jaj nekünk, hogyha a nagyegyházak sorsára jutunk, ahol csak tudom, hogy van egy helyem az imaházba, de nincs mélyebb kapcsolat. A testvéri közösséget ápolni kell, különben meghal, vagy méreggé változhat át. Krisztusi kapcsolat nélkül is lehet gyülekezeti életet élni. József nem nyugodott ebbe bele. József volt, mondjam úgy, hogy a kulcs személyiség ebben az egész dologban. Mert ha ő úgy dönt, hogy nem hozom a nyilvánosságra, akkor ez marad köztem és az Isten között. Az én szívem tiszta, pozíciót megkaptam Egyiptomban, a második ember vagyok a faraó után, de neki volt egy küldetése, neki nem volt mindegy, hogy a testvéreivel mi lesz. Ő helyben volt, ő megkapta azt, amit talán, amire álmodott, de neki nem volt mindegy, hogy mi lesz a 10-11 testvéremmel, meg apámmal. És mondjam úgy, hogy felbolygatta a dolgot. Egy három részen keresztül tárgyalja a Biblia, hogy ugye milyen traumán mentek keresztül ezek a testvérek. Közömbösség megöli a kapcsolatokat. Az Úr figyelmeztessen minket. Törődjünk egymásra. Ne legyen mindegy az, hogy a testvéremmel mi van. Ez nem kekezkedés, ez nem kötekedés. Igazi törődést jelent, hogyha egymással imádkozunk, egymással törődünk, és mondjam úgy, ígével egymással foglalkozzunk, de ne legyünk közömbösek egymással szemben. És ne haragudjunk meg, hogyha megkérdeznek, hogy testvér, hol voltál, hiányoztál? Testvér, hogy imádkozhatnák érted? Mit tudnál elmondani? Mert ez jót tesz a testvéri kapcsolatoknak. Hát a következő dolog az, hogy feltettem a kérdést magamba, hogy kinek volt szüksége erre az időre, az első és a második találkozás között? A testvéreknek, vagy pedig Józsefnek? Ugye? Tudjuk, hogy a testvéreknek szüksége volt arra, hogy mélyen megalázkodjanak, de Józsefnek is tanulnia kellett az elengedést. Mert az elengedést is tanulni kell. Mikor hazamentek ezek a testvérek, emlékszünk, hogy mit mondtak az apukájuknak? Volt ott egy fejedelem. Gondoskodott rólunk. Nagy lelkű volt, ebben nincs gond. De azt mondják, hogy keményen beszélt velünk. Testvérek, József nem színészkedett. József igazán kemény volt a testvéreivel szemben. Lehet, ha nem jönnek vissza, nem lett volna tovább lépés. Keményen beszélt velünk. Az elengedést is tanulnunk kell. Megbocsátani. És ebben jeligénk lehet az Efézusi levélből a 4. rész, 32. verse. Ha lehet, nyissuk ki a Bibliánkat ide, jó? Ma reggel megfigyeltem, hogy miután felolvastuk az igét, szépen eltettük a polcra, vagy be a táskába, és alig használjuk a Bibliát a gyülekezetben. Pedig olyan szép, amikor a gyülekezet lapozza a Bibliát, és igét olvas belőle. Efézusiakhoz írott levél, ez különben a gyülekezethez intézett levél. A gyülekezet működését fekteti le Pál apostol ebben a levélben, és a testvéri kapcsolatot így fogalmazza meg, ezzel összegzi a 4. rész 32. versében. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. És itt azt szeretném aláhúzni, hogy ahogyan Isten is megbocsátott nektek. Megbocsátani lehet emberileg is. De Isten úgy bocsátott meg, Krisztusban jegyzi meg Pál apostol. Vagyis Krisztusban megbüntette a bűnödet. De megbocsátani van alapja, mert magára is vállalta a büntetést. Nem egy felületes döntést hozott azzal, hogy neked megbocsát. Az elengedést tanulni kell. Nelson Mandela, amikor kiszabadult a börtönből, ugye dél-afrikai emberjogi aktivista, aztán elnök lett, a következőképpen magyarra lefordítom, azt mondta: a kapunk kilépve a szabadság felé megértettem, hogy ha nem hagyom magam mögött a keserűséget és gyűlöletet, továbbra is a börtönben maradok. Ha nem bocsátunk meg, magunknak teszünk kárt ezzel. Egy másik jeles egyéniség, Martin Luther King, aki a négerek jogáért harcolt az Egyesült Államokban 60-as évek elején, ő azt írt, azt mondta egyszer, meg kell tanulnunk testvérként együtt élni, különben esztelenül veszünk el együtt. Meg kell tanulnunk testvérként együtt élni, különben esztelenül veszünk el együtt. Tanulni kell az elengedést. Józsefnek is tanulnia kellett. Ő még sírt elég sokat addig, míg eljutott eddig a pontig. Aztán következett egy gyógyító beszélgetés. Ahhoz, hogy a sebek begyógyuljanak, kell a gyógyító beszélgetés is. Azt írja a Biblia, hogy miután sírt a Benyámin nyakán is, a testvéreinek a nyakán, 15. vers, majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük, azután elbeszélgettek vele a testvérei. Na, vajon miről beszélgettek? Vajon ki kezdte a sort? Nem könnyű 22 év után megszólalni azzal a nagy bűntudattal a válladon. Ugye? Én úgy gondolom, hogy József kezdte a sort. És könnyűvé tette nekik. Ugye, olvassuk is, hogy elmondta, hogy ne bánkódjatok, mert Isten küldött el, és megmutatta a szebbik oldalát az eseményeknek. De volt miről beszélgetni. Azt mondják, hogy a lelki gondozói esetekben körülbelül 60%-ban megoldódik az őszinte beszélgetés által. Nem is kell pirula, nem is kell különösebb beavatkozás, csak egyszerűen tudjanak leülni és végig beszélgetni tiszta, szent légkörben a dolgokat. Baj az, amikor már nem tudnak beszélgetni, sem házas felek, nem tudnak beszélni a testvérek, hanem csak robbanunk. És testvérek el kellett jussanak oda, hogy tudjanak beszélgetni. Bár megtanulnánk a gyógyító beszélgetéseknek az erejét, a szavaknak az ereje, testvérek. És a szavak ereje az Isten igében, az Isten szavában van, amikor Isten igével azt mondja a proféta egyiken, hogy vegyetek beszédeket magatokkal és térjetek meg. Vagyis Isten beszédét, vegyetek ígéket magatokkal. És amikor igével átszőjük a beszélgetésünket, ott gyógyulás van benne. Még egy dolgot hadd mondjak el itt. Mielőtt József nyilvánosan kitört volna a sírásban, sokkal többet sírt otthon, benne a szobájában, amiről nem tudtak a testvérei. Anélkül a könnyű ejtés nélkül csak színészkedés lett volna ez a nyilvánosság előtti. Őszinte könnyek. Amiket ott ejtünk, amit csak a Jóisten lát. Meg lehet azok, akik legközelebb vannak hozzá. És az az Isten, aki titkon lát, titkon van, megjutalmaz téged, hogy mondja az ige? Nyilvánosan jutalmaz meg. Ez már csak jutalom volt annak, amit otthon sírt József. Amit a szobájában sírt a testvéreért, a kapcsolatáért. Mert neki fájt, hogy nem jól vannak az ő testvérei. És amikor a nyilvánosság előtt az is már csak őszinte könnycseppek voltak. Hányszor van úgy, hogy még mérgesítünk azzal, hogy nyilvánosan mondjuk, hát nézd meg, hát én bocsánatot kértem tőle, de ugyanúgy folytatom tovább. És ahelyett, hogy a másikon segítenék, mert átlátják azt, hogy őszinte, vagy pedig egy megjátszott bűnbánat, vagy közeledés az. Végül hadd mondjam azt el, hogy minden egy álommal indult el. Mondhatjuk azt, hogy József azért került konfliktus helyzetbe a testvéreivel, mert volt egy Istentől kapott álma. Nagyon sok álom, meg terv, meg vágy okoz konfliktust. Emberi álmodozás, meg emberi vágyak is váltanak ki konfliktusokat. Emberi nagyratörés, meg vágyaink sokszor oda vezetnek, hogy megromlik a kapcsolatunk másokkal, de ez nem ilyen volt. József Istentől kapott egy álmot, és minden az álommal indult el. Tehetett ő arról, hogy ez váltotta ki? És úgy, ahogy a könyv nem csak érzelmileg, vagy pszichésen segít rajtunk, de az első alapvető funkciója az, hogy tisztítsa a szemet. És addig, míg József a testvéreiért sírt, könnyezett, addig a saját szeme is tisztult. És az álom beteljesedéséhez vezetett. Megtörténhet az, hogy közösségi vágyak, vagy közösségi álmok, vagy gyülekezetből bizonyos embereknek a vágyai konfliktusokat gerjesztenek. Szakadáshoz is vezethet. De az Isten szerinti álom újból egyesíti a testvéreket. Nem akarom megismételni. Van úgy, hogy biblikus okok miatt, vagy Istentől kapott álmok, vagy látások miatt is szakadnak külön gyülekezetek, testvérek. És mindenki igazolja maga a helyén, hogy én járok el helyesen, vagy te jársz el helyesen. Az ige alapján szeretném kijelenteni azt, hogy az Istentől kapott álom újból egyesíti a testvéreket. Még ha volt egy 22 éves időszak, ami közbeesett, és rengeteg ugye konfliktushoz vezetett, problémákhoz. De Istennek tervében volt az, hogy rendeződjön azért, mert volt egy álom, aminek teljesülnie kellett. Látásunk tisztítják a könnyeink, hogy az Isten terve valósuljon meg az életünkben. Szeretném azzal befejezni, hogy van egy álmod, amiért kész vagy akár konfliktusba is menni. Vagy olyan hívő életet élsz, vagy élek, amelyik másokat sem, de engem sem zavar. Negyven éve, hogy hívő ember vagyok. 40 éve szólított meg az Úr, és itt ebben a gyülekezetben, ebben az imateremben történt a döntésem. Azóta több álom fogalmazódott meg, vagy vágy fogalmazódott meg, lelki vágy, törekvés. Nem mondom, hogy azokat mind elértem volna. De ma újból azt kértem, Uram, adj új álmokat. És ahogyan ígérte Jóel prófétának, hogy fiaitok és leányaitok álmokat fognak látni. Én úgy kívánom, hogy gyülekezetünk fiatal és álmokat lássanak. És vállaljanak akár konfliktusokat is azért, ha Istentől kaptak egy kijelentést, egy vezetést. De ne legyen nekünk közömbös, hogy telnek el a vasárnapjaink és az Isten tiszteleteink. Történnie kell valaminek Isten népe között. Visszatérek ez az emberhez, Martin Luther King. 1962-ben elmondta ezt a híres mondását, I have a dream. Van egy álmom. És Washingtonban mondta el, ott, ahol az elnök beiktatása is volt most néhány héttel ezelőtt, ugyanarról a platformról mögötte Lincolnnak a szobrával, és remegő kézzel kiáltotta be, talán milliós, vagy nagyobb tömegbe, hogy van egy álmom. És az az álmom, hogy négy gyermekem egy olyan Amerikában fog élni, ahol az embereket nem a bőrük színe alapján, hanem a jellemük alapján fogják megítélni. Ez az ember nem élte meg az ő álmát. Néhány héttel később meggyilkolták. És mindenki úgy emlegeti azóta is, hogy Martin Luther King az az ember, akinek egy álma volt. Mi hamar el fogunk menni, mit hagyunk magunk után. Milyen álomért szaladtam, futottam? Egyiptomért? József nem azért ment Egyiptomba, mert neki kellett volna Egyiptom kincse, hanem azért, mert Isten adott neki egy álmot, és végül ez megvalósult. Imádkozzunk azért, hogy legyünk mi ilyen testvérek, legyünk mi ilyen emberek, akiknek Isten akár álmot is tud adni, vezetést, Szent Lelke által vezet bennünket, és a kapcsolatainkban törekszünk arra, hogy ilyen rendezésre, ilyen kapcsolatokra törekszünk. Köszönjük, Urunk, hogy ma este újból megszólítottál minket. Hálát adunk a bűnbánat könnyeiért, de az öröm könnyeiért is, a felszabadulás öröm könnyeiért. Köszönjük, hogy azért küldted Józsefet, hogy szabadulásként legyen testvérei számára. Add ezt a légkört, ami közösségünkben is, kérünk téged. És Urunk, add, hogy a te terved valósuljon meg mindannyiunk életében, és közösségünk életében is. Amen.